Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól a mi örökkévaló Úrunk, és üzen nekünk ez esztendő Urunk mennybe menetelének ünnepén, vagy ahogy a régiek nevezték, áldozó csütörtök ünnepén. Ezt az igét pedig írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, ahogy hallhattátok az első rész 4-től 14-ig terjedő verseiben, különösképpen pedig a 9. versben. Istennek szent igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének a 9. verséből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. És felhő takarta el őt a szemük elől. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, a keresztény ünnepeink egyik legkisebbikénél, és a Krisztus titka egyik, vagy titkának egyik legnagyobb ikánál állunk a mai este, illetve minden egyes mennybe menetel ünnepén az Isten előtt. Nem kicsi ez az ünnep, csak kicsi vélet, hiszen hétköznap van, és nagyon sokan elfeledkeznek róla, vannak már olyan helyek, ahol nem is tartják meg az Isten tiszteletet, római katolikus testvéreink, ők egész egyszerűen kiiktatták és betolták a következő vasárnapba, pedig a kereszténység születése óta az ünnepi rendben, a mennybe menetel ünnepe jelenvalóan van. Csak egy kicsit a mai időkben belevesz a hétköznapokba. A titok pedig, mint minden isteni titok, az nagy. De mégis ennek a titoknak a misztikuma köt össze bennünket azzal az ígérettel, amit Krisztus az övéinek hagyott. Még itt maradnak, ezen a világon, hogy majd vele legyenek az ő országában. Ez a nagy titok. A mi számunkra is. A még itt, és majd ott, tehát a még és a majd közé borul rá a felhő, amely eltakarja a tanítványok szeme elől a felemeltetett Krisztust. Először, testvéreim, erről a mégről szeretnék beszélni, ami az igében itt van. A mennybe menetel mégjéről, hogy még itt maradnak a tanítványok. Pedig Krisztus magával vihetné őket is, hatalmában lenne. És mégis, még itt tartja őket, itt hagyja a földön, ugyanis Krisztus megváltói munkája, testvéreim, amellyel ő eljött ebbe a világba, amellyel felvette az emberi létnek minden velejáróját, benne a mélységet, a halált, de majd legyőzte a halált és feltámadt, elvégezte a megváltói munkáját, és Krisztus megváltói munkája, bár itt volt és készül ki a világból, nem szünteti meg az emberi létet, hanem azért jött Krisztus, hogy helyreállítsa, nem megszüntesse, hanem hogy helyreállítsa az emberi létet az Isten akarata szerint. És ezért hagyja itt a tanítványokat. Mert nekik még munkájuk van ebben a világban. A bizonyságtételre, hiszen ki lenne, aki beszélne Krisztusról ebben a világban, ha nem azok, akik az övéi, akiket elválasztott, akiket megérintett. Nekik még itt kell maradni, nekik még bizonyságot kell tenni, nekik még megtérésre kell hívni embereket az üdvösségre. Mert Krisztus a maga hármas tisztségét, amelyet a hitvallásunk a konfirmálók számára, de minden hitvalló ember számára olyan gyönyörűen domborít ki, hogy Krisztusnak a hármas tisztsége a prófétai, a papi és a királyi, Ezt a hármas tisztséget, amelyet ő gyakorolt önmagában, mint legfőbb proféta, mint egyetlen egy főpap, aki a saját testének áldozatát mutatta be, és olyan király, aki igével és lélekkel kormányoz, nem pedig földi hatalommal és erővel. Ennek a hármas tisztségnek a gyönyörűségét és örökségét itt hagyja az ő tanítványai számára, hiszen a prófétai tisztben azzal bízza meg az övéit, hogy tegyenek tanúságot, bizonyságot róla, a papi tisztben abban, hogy maguk is legyenek készek áldozatot hozni, önmaguk életéből, noha nem kell úgy feláldozni magukat, ahogy Krisztus megtette értük, és ahogy a hitvallásunk a Heidelbergi KT mondja, szabad lelkiismerettel harmadszor küzdjenek a gonosz ellen ebben a világban. Hát ez lenne a feladata minden keresztény embernek, szabad lelkiismerettel küzdeni a gonosz ellen. Ehhez mennyei erőt ígér nekik a mennybe készülő Krisztus. Mert mondja nekik, János Evangélium leírja, hogy én elmegyek majd közületek, de nem hagylak titeket árvákul, majd elküldöm hozzátok a vigasztalót. Itt pedig így olvastuk, hogy mikor megkérdezték, hogy Uram, nem ebben az időben állítod-e helyre ezt az országot, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket és alkalmakat, azokat, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett, hanem vesztek erőt, miután eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Ez a ti dolgotok, hogy tanúk legyetek. De erőt kaptok ehhez. És ehhez az erőre szükség van, testvéreim, a Krisztus nevében, a Szentlélek erejével, hogy legyen idejük, hogy legyenek jelei egész pontosan a lélek erejében, abban a világban, ahová vissza kell nekik térni, az Isten jelenlétéről tanúskodva. És itt hagyja Krisztus mennybe menetelekor az embereket, az emberiséget. Azokat, akik nem tértek meg, akik nem hallottak az evangéliumról, vagy akik még nem engedtek az evangéliumnak, itt hagyja a bűnösöket is. Ha egy kicsit akarok játszani a nyelvvel, akkor azt mondom, hogy meghagyja a bűnösöket is még. Az ő mennybe menetelekor. Azért, hogy legyen idejük nekik megtérni. Hogy elérhesse őket az evangélium. És ebben az evangéliumban elérhesse Krisztus, Krisztusban pedig elérhesse őket az üdvösség. És ebben a mégben feszíti a tanítványokat a végidőknek a kérdése. Uram, nem ebben az időben állított helyre az országot Izraelnek? Nem ekkor fog véget érni a történelem? És időnként, amikor olyan események zúdulnak ránk, amiket látunk, egy-egy háború, egy-egy váratlan katasztrófa, akkor úgy fellángolnak ezek a fajta lelkületek, hogy nem ez a végidőknek a kezdete? Nem jön a világnak a vége? És mikor a helyreállításról beszélnek az ő tanítványai, Krisztus nyilvánvalóvá teszi, hogy ennek az idői dimenziója nem nyitott az emberek számára. Nem rájuk tartozik. Ezt az Isten megtartotta magának. Nem a ti dolgotok tudni ezeket az időket és alkalmakat. Nektek más dolgotok van ekkor. Azonban jelzi azt, hogy az ő elmenetelével elkezdődött a vég, de nem az időiség határozza meg az ő tanítványainak a gondolkodását és létét az Isten jelen valóságában ebben a világban. Lefordítom, testvéreim, hogy érthetővé váljon. Az embernek úgy kellene élni, az Istenhez viszonyuló embernek minden nap, hogy bármikor jön el a vég, el tudjon számolni az életével. És nem úgy kell élni, hogy hát még van nekem 10-20-30 évem, és aztán majd ez alatt valahogy elszámolok az Úristennel, meg helyrehozom, amit elrontotta. Értitek? Ez az időiségben való élet. És ebben az Isten nagy csodákat és jeleket tud mutatni. A mögöttünk hagyott hét végén, a Magyar Református Egység napján a gondnok urunkkal Dél-Erdélyben voltunk. 3 nap részt vettünk ezen a nagy eseményen, amelyik először van a magyar, volt az egységes magyar református egyház történetében egy szórványvidéken. Egy olyan szórványvidéken, mi egy olyanon álltunk meg, 10 templomot olvastátok bizonyára, csak emlékeztetlek, 10 templomot újítottak fel Dél-Erdélyben, 3-at Hunyad megyében, és 7-et pedig Fehér megyében, az egykori Alsó-Fehérvár megyében, ahol mi voltunk egyetlen református él a faluban, egy árpádkori templom, és ő nem tud magyarul. Egy Kémén nevű helység Hunyad vármegyében, Piskitől, Dévától, nem messze a Marosnak a másik partján. A templom összeomlott, a falak álltak csak, és a toronynak a váza. És még több ilyen templom van, Dél-Erdélyben, hogy aztán eljöjjön a történelemnek egy olyan pillanata, amikor az időiségben az Isten jelet helyez, hogy az időiség, és az az emberi létállapot, amelyik azt mondja, hogy az Isten népe elveszett, mégiscsak megforduljon valamiképpen, és lássuk azt a jelet, hogy az Isten népe, bár úgy tűnik, hogy élő lelkekként elvesztek, valamiképpen mégis a lélek visszamegy, hogy jelet hagyjon ott, ha másban nem a falakban. Húsz, harminc, 50, 100 évre ismét? Reménység szerint. Tudjátok, ami már embereknél lehetetlen, Isten éppennek a lehetetlenségeknek az Istene, talán 5 évvel ezelőtt se gondolta senki, hogy egy Kéménden, egy Boroskrakkón, vagy éppen Maros-Szentimrén, amelynek egész irodalmi háttere van, Maros-Szentimrén, ahol már egyetlen református sem él. Megújul a templom, és nem csak megújul, hanem égköve lesz. Egy közösségnek, amire egy kicsit később olvastam, megnéztem a román nyelvű lapokat, míg a helyi románok is egy kicsit büszkeséggel tekintenek, bár nem az övék. Jel, testvérei! Az isteni lehetetlenség, ugye Isten a lehetetlenséget istene, hogy visszahozza azt jelekként, hogy az ő népét nem a pusztulásra szánta, hanem az életre. Ebben a nemzedékben. És mi láthattuk és megélhettük ezeket a jeleket. A tanítványait erre küldi el, mikor azt mondja, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket és az alkalmakat. A ti dolgotok az, hogy menjetek vissza és legyetek jelek. Hogy az Isten itt van ebben a világban. Nem vagyok biztos, csak ilyen szögletes zárójelbe jegyzem meg, testvéreim, valószínűleg, hogy ezen a mai délutánon ez az egyetlen a városban, ahol áldozó csütörtököt ünnepelnek, az egyetlen hely. Valószínű, nem vagyok biztos. De jele annak, hogy az Isten népe nem feledkezett el, vagyunk ahányan vagyunk. Nem feledkezett el arról, hogy Isten Krisztusban a lehetetlenségek isteneként lehetővé teszi az, ami emberek számára lehetetlennek tűnik. Még idő adatik. És még ameddig nekünk is idő adatik, testvéreim, addig kell nekünk bizonyságot tennünk Isten Krisztusban való jelen valóságáról. Ez az első nagy, a még. Hogy majd, és ez a második, ott lehessenek az övéi vele, ahová ő már elment az atyánál. Hiszen azért ment, hogy az ő atyához menjen vissza. Hazament, mert ő onnan jött. Ő odament, ahol az igazi otthona van, és ahol az igazi otthona lesz mindazoknak, akik ő vele együtt vannak. Ő hazament az atya nagy családjába, és oda várja az övéit is. De Jézus csak annyit mond a tanítványainak, hogy van hely az atyánál. Sok hely van. És a sok között a ti számotokra is van hely az atyánál. Azért megy oda, hogy helyet elkészítse az övéi számára, a tanítványai számára, a mindenkori tanítványai számára. És oda várja majd az övéit. Hogy akik az övéi, azok tudják, hogy amikor majd menni kell, akkor hazamennek. Nem idegenbe, nem sehová, az ismeretlenbe, hanem haza. És testvéreim, a földi létnek az idegensége, a hiánya, a szenvedése teremti meg, és talán az ember az életnek ilyen pillanataiban érzi különlegesen, vagy érinti meg az élet ezekben a különleges helyzetekben, hogy vágyja azt az otthonosság érzését, ami csak az Istennel való közösségben, őnála és ővel együtt élhető meg. Pál apostol azt mondja a Filippiekhez írott levelének az elején, hogy kívánok elköltözni inkább és Krisztussal lenni, de ha mégis úgy dönt felőlem az én Uram, akkor még maradok és elvégzem azt, amit rám bízott. Testvéreim, ez a majd, ez a reménysége a keresztény embernek, hogy részesülünk abban a dicsőségben, amit az Atya a Fiúnak odaadott, és a Fiú által nekünk is ideadott, hiszen ezért jött a Fiú, az egyszülött, hogy nekünk ideadja. Hadd idézem a heidelbergi kátinkat, hogy miért nevezik Jézust Isten egyszülött fiának, ha mi is Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja a Káté, azért, mert egyedül Krisztus Isten örök természet szerint való fia, egyedül csak ő, mi pedig kegyelemből Krisztusért Isten gyermekeivé leszünk. Kegyelemből befogad Isten az ő nagy családjába. Mikor a mégis majd feszültségét Krisztus, hogy így mondjam, oda teszi a tanítványok elé, akkor olvassuk, hogy felemeltetett, és hát ahogy felemeltetett, felhő fogja, vagy felhő takarja el az ő szemük elől, és befejezésként, testvéreim, hadd egy gondolatot, egy bő gondolatot még mondjak erről is. Mi is volt az a felhő? Ugyanaz, ami eltakarta Mózest, amikor Mózes a Sínai hegy alatt, illetve a nép a Sínai hegy alatt állva, Mózes felmegy a Sínai hegyre, hogy elvegye a 10 parancsolatot, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy felhő takarja el Mózest. Ugyanaz a felhő, testvéreim, amit olvasunk a Királyok könyvében, amikor Isten elszakítja Illést az ő tanítványától, Elizeustól, és felviszi magához, így olvassuk. Nem látta meg Illés a halált, mert felvitte magával. Ez a felhő az Isten dicsősége, amely látható módon megjelenik a tanítványok szem előtt, és ez a dicsőség az a határ, ameddig a szem ellát, ami két földi szemünk, és a felhő után marad a reménység. Utaztatok ugye repülőn, és tudjátok, hogy ha felhős idő van, nagyon korlátozott a látás. Aztán az ember felmegy a felhők fölé, és ragyog a nap, mármint felviszi a gép. Aztán jön le, és újra eltűnik, mert a felhő eltakar valamit. Ez a felhő, amelyről a Szentírás szól, ez az Isten dicsőségének látható valósága, testvéreim. Ahogy mondtam, az a határ, ameddig ellát a földi szem, és ahol kezdődik az ember számára a hitbeli reménység. Na ez az, ami még a tanítványoknak nem volt, mert csak néztek, és a felhőt látták, és még megáll mellettük, hallottátok ugye, két angyal, és azt mondja, miért néztek ti oda? Hát ez az, ami rég megmondatott. Testvéreim, ez az a pont, ahol a felhő van, ameddig lát a szemünk, ahol már csak az angyal szava tudja az embert valamiképpen önmagához téríteni, vissza abba a valóságba, amiben benne maradunk. Ez az, amit Isten megmondott, amit megígért, és amit be is teljesített. Mi marad az övéi számára az Úr mennybe menetele után? Egyetlen dolog, hallottátok. Visszamentek Jeruzsálembe, és felsorolja a tanítványokat név szerint, ahogy együtt voltak, és az asszonyok, és együtt imádkoztak. Vagyis a Krisztus testi távozásával ő közülük a hívők számára megmarad a közösség. Az egymással való közösség, és ez felértékelődik. Nagyon fontossá válik. És ebben a közösségben az az ígéret, hogy ne féljetek, mert nem sokára jön a vigasztaló. És itt lesz veletek, és itt is marad. Ezért jó közösségben lenni, testvéreim. Ebben a kis gyülekezeti közösségben, abban a nagy közösségben, amit megéltünk ott több ezren Gyulafehérvár főterén, magyarként és reformátusként. És ezt csak az érzi meg, aki ott van. Minden egyes ilyen alkalom. Mert Krisztus testi jelenléte nélkül így válik megfoghatóvá az ő gyermekei számára, hogy minden nagy ajándékot is adott nekünk az ő, a mi mesterünk, hogy ő mindig ott lesz az övéivel együtt, mindaddig, amíg részesei lesznek majd annak a dicsőségnek, amit elkészített az ő országában. Amen. Köszönjük, hogy még itt lehetünk, és majd a mi számunkra is van reménység, hogy ott is ott legyünk. Itt veled a lélek által, ott majd valóságosan a színről színre látásban. De addig köszönjük, hogy látjuk a felhőt. Láthatóan a te dicsőségedet. Köszönjük, hogy ezen az estén is felragyogott a mi számunkra. Nem tudunk minden titkot felfejteni, hiszen a titkok, amelyek a tieid, a hit számára is nehezen felfejthetők, az engedelmességben elfogadhatók. A hitnek, a te kijelentésednek örökkévaló titkait így ad nekünk, ha nem is megértenünk, de elfogadnunk. Köszönjük, hogy értünk mentél Krisztusunk a mennybe, elő, hogy helyet készíts, így adsz nekünk reménységet, akik hátra maradtunk, és akiknek egyszer majd mennünk kell. Köszönjük azt, hogy ebben a békességben, ebben a bizonyosságban adtál nekünk reménységet. És megmutattad, van a mi számunkra, míg itt vagyunk a földön. Addig is gyönyörű lehetőség, hogy jelet adjunk arról, hogy kik vagyunk és hová tartozunk. És ez pedig az a közösség, amely a te nevedben alkalomról alkalomra összegyűlik. Mert a tanítványok is miután visszatértek onnan, ahol láttak téged felmenni a mennybe, amit nem értettek, az angyalok szava se volt talán akkor elegendő, visszatértek, és együtt imádkoztak. Ebben az imádságban engedj el mindenkit ezen az estén, békességben a családi hajlékánkba, a mai munkanap után, a csendességet, a szívben békességet, és a reménységet őrizd meg bennünk, légy szeretteinkkel, közel és távol lévőkkel, kegyelmed szerint hívj majd színed elé, vasárnap az Isten tiszteletben. Fiadért, a Krisztusért, hallgass meg és fogadd el, amit csöndben elé teszünk. Ennyi, jó atyánk. Amen.